Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
A tavalyi sikerekre való tekintettel Dávid Ferenc közgazdász, a DK országgyűlési képviselője, a VOSZ volt főtitkára, és Székely Tamás, a vegyipari dolgozók szakszervezetének elnöke, ketten a vendégeink. Szervusztok, jó, hogy itt vagytok.
Szervusz, jó reggelt.
Jó reggelt kívánok.
A hallgatókat meg is nézőket pedig arra kérjük, hogy iratkozzanak fel a Klubrádió YouTube csatornájára, és támogassanak bennünket akár havi rendszerességgel, akár most egy kis adománnyal, hát annak érdekében, hogy jobban éljünk, mint 4 éve, meg hogy tudjunk hasonló ilyen kiváló műsorokat készíteni. Ezzel akartam kezdeni, hogy jobban élünk-e, mint 4 éve. Tiétek a pálya.
Munkavállalói szempontból egészen biztos, hogy nem. Bár ugye azt azért az igazság kedvéért el kell mondani, hogy volt az elmúlt időszakban egy pár év, amikor a reál keresetek viszonylagos szinten magasabban nőttek az átlaghoz képest, de még mindig le vagyunk maradva, ha a régió egyes országait nézzük, és az európai átlagkeresethez képest még mindig 60% a magyar átlagkereset.
Én azt gondolom, hogy látva a gazdaság számait, egészen biztosan mondom, hogy rosszabb körülmények közt van az ország. Én nem a munka, most nem csak a munkavállalók nevében mondom, hanem a vállalkozások nevében, és ezt nagyon jól mutatják azok a számok, amelyeket ebben a 4 évben éltük át a legdrámaibb inflációt, ha visszaemlékeztek. Ugye 2022-ben 14,5%-osat, 2023-ban 17,5%-osat, ez az átlagos infláció volt. Erre tapadt rá egy 60%-os élelmiszer áremelkedés. Nincs az a bér, és nincs az a nyugdíj, ami ezt az ütemet követi tudja. És a másik, ha már a kereskedelem és a bérekről is lehet beszélni, hát a fogyasztás mutatja a legjobban. A magyar társadalom fogyasztása most 2025-ben nem állt még vissza a COVID utáni válsághelyzetre. Itt nem értékből, nem folyóáról beszélek, természetesen meghaladt az infláció miatt, de volumenében, naturáliában kevesebbet fogyaszt a magyar, és ez azért tragikus, mert a magyar gazdasági miniszter arról beszél folyamatosan, hogy majd a fogja kiúzni ezt az országot ebből a kátyúból.
Hát azt látjuk, hogy repülő rajta egy zuhanó repülés lett, de hogy amit említettetek is, a fogyasztói bizalom, hogy hát az, arról beszéltünk már ma reggel, hogy az nagyon nem úgy néz ki, mint ami helyre fog állni, és hogyha ebből indulunk ki, akkor ez még jó sokáig itt lesz velünk, nem? Tehát azért minden mutató meg adat azt mutatja, hogy hát mintha egy stagnálnánk nagyon erősen. Még most is.
Ha az ipart nézzük, itt nagyon komoly baj van. 3 héttel ezelőtt született meg az Európai Szakszereti Szövetség megbízásából az a tanulmány, amely 18 európai ágazatot vizsgált, és ebből az derült ki, hogy nagyon nagy a baj Európa szinten. És ez azt is mutatja egyébként, hogy ebben a kilátásban nagyon-nagyon veszélyes bármiféle jövőt úgy beállítani, hogy itt jön a Kánaán. Ugye, ha csak az ipari termelést nézzük az elmúlt időszakban, nem Magyarországot, hanem Európát 12 milliárd tonnával kevesebb a vegyipar kibocsátása. Ez borzasztó.
Megint a makroszámokról, ha megengeditek néhány szót, hogy igazoljon, ha már az ipart kezdtük el. Ugye az ipar 2,5 éve lejtmenetben van, ugye valamelyik kötök azt mondta, hogy repülő rajt, én ezt már átkereszteltem merülő rajtra. Az ipar ennek rendkívüli módon megmutatja, és ugye miért forgunk az ipar körül ennyire? A magyar GDP-nek, a bármikori magyar GDP-nek az 1/4-ét az ipar adja. Ha az ipar bármelyik ágazatában komolyabb probléma van, akkor ott már nagyon növekedés nem lehet. És az előbb beszéltem az inflációról, akkor megint a bruttó hazai termékről beszélek, itt két dolgot mondanék. Ugye ebben az év 0,5%-os lesz a növekedés, a tavalyi évben 0,6%-os, és előtte levőben -0,7% volt. Ez gyakorlatilag azt is igazolja, azon túl, hogy mutatja, hogy stagnál a gazdaság. De van még egy, Isten, nem van aktualitása, mert a miniszterelnökünk éppen most verekszik állítólag Brüsszelben. Én azt hittem, hogy tárgyalni megy, de most megtudtuk, hogy verekedni megy. De ennek egy nagyon súlyos következménye az, hogy jól lehet látni, hogy Európai Uniós pénz támogatás, hitel nélkül ez a gazdaság, és egy nagyon fontos üzenet, és ez a te első kérdésedre a válasz, hogy mi történt itt 3-4 éve, gyakorlatilag bebizonyosodott, hogy uniós források nélkül ebbe az országba nincs kijárat, jövőre sincs kijárat.
Ez érdekel egyébként, hogy szakszervezeti meg dolgozói szemmel, hogy látjátok az uniós források hiányát. Ez nyilván nem a ti területeteken, de hát ugye például egy csomó vidéki településen azt jelenti, hogy nincs munka, mert olyan projektekben volt, de ezt te hogy látod, Tamás?
Én azt látom, hogy az emberek ezt nem érzékelik. Tehát nem tudnak különbséget tenni európai források kérdéskörében, és mondjuk megrendelésállomány kérdéskörében. Ugye az autóipar az egyik legexaktabb példa, hogy azt elmondhatja bárki, hogy hát azért nincsen munkátok az autóiparban, az autóbeszállításban, mert Európában a német gazdaság megdöglött, az autógyártás nem létezik már, miközben számos olyan más ágazat van, ahol az európai források nélkülözhetetlenek.
Akkor folytassuk tovább ezt a részét, hogy mi történhet abban az országban, az előbb említettem, hogy az ipar 25%-át adja a GDP-nek, akkor beszéljünk még számokról. A másik 15%-át az építőipar adja, amelyik egyébként az elmúlt 3 évben szintén mélyen repül. Most úgy néz ki, hogy lesz valami fordulat, nagyon reménykedünk benne, hogy lesz. És akkor még a harmadikat is idehoznám, a mezőgazdaságot, amit éppen tegnap hallottuk, hogy teljes ágazati állattartásban is, és gabonatermelésben is teljes pánik. Ez kb. 5%. Tehát én a GDP 45-45%-át mondtam, hogy a 25 meg 15 meg 5, ez gyakorlatilag ezek mind stagnálnak. És mi párosul még ehhez, amit a Tamás érintőlegesen mondott, a beruházási pálya. Gyakorlatilag az üzleti szférában a beruházások megálltak. Az államnál látjuk, hogy az, amit érzékelhetnének a polgárok, azok a beruházások mind elmaradnak. Elmaradnak a hidak, a vasutak, a buszak, a körzeti rendelők, az elkerülő utak. Lázár János százasával húzta le ezeket a beruházásokat. Hát igazából itt érezheti a magyar polgár az, hogy nagy baj van, és nem az keveri, hogy Európai Uniós pénz vagy magyar, az, hogy nem épülnek meg azok a dolgok, csak én egyszerű dolgokat mondanak, hogy hol vannak a hívbeszerzések, hol vannak azok a hidak a Duna környéken, hol van a szuperkórház a 11. kerületben. Ezek így mentek, és hány vidéki iskola
rendben... A stadion se épül.
Hát attól függ, Újpesten úgy hallottam azért a népharag, csak azt mondta, hogy legyen már stadion, ha már futball nincs, akkor legalább stadion legyen, mert az építőipar azért jól lehet számlázni, és jól lehet felülszámlálni, az kell az építőipari beruházás, de most a komolyra fordítva a szót, tehát igazából azok a fontos infrastruktúrális beruházások elmaradnak, ezek hosszú távon lesznek nagyon nagy veszteségek, és még egyszer mondom, tehát egy országban ezek nem épülnek, az ország csak egy helyben toporoghat.
Az építőiparnál maradunk, foglalkoztatás tekintetében 2025-ben nagyságrendileg 30 ezer munkavállaló veszítette el az állását. Az építőiparban csak.
Ezt nem kell magyarázni. Ez egy dráma.
Ha már propaganda, és említetted, hogy autógyártás nem létezik, hát Németország se létezik, szóval bezárult a kör, csak így megjegyeztem, de hogy a uniós forrásokra visszatérve, Csaba László mondta nekünk, amikor itt volt, hogy uniós források már nem lesznek szerinte, tehát így be kell rendezkedni egy teljesen más típusú gazdaságra. Mondjuk ő egyedüliként állítja ezt, tehát azért ezt sokan vitatják, de ha így lenne, be tudna rendezkedni Magyarország akármilyen gazdaságpolitikával arra, hogy nincsenek külső uniós források?
Tervgazdálkodás? Tervgazdálkodás?
Hát nem, én cinikusabban azt mondanám, hát mindig van lejjebb, tehát ez Magyarországon megszokott. Természetesen a magyar gazdaság akkor sem omlana össze, de egy olyan fajta, egyrészt a technológiában, másrészt az életszínvonalban olyan visszaesés lenne, ami nyilvánvalóan aztán később a politikába ütne vissza. Tehát én mindig vitatkozom azokkal, akik azt mondják, hogy összedől az egészségügy, összedől a nyugdíjrendszer, összedől az oktatás. Nem, ezek nem dőlnek össze. Ezek folyamatosan évtizedekig tudnak lejjebb menni, mindig lesz valami nyugdíj, csak kérdés, hogy hány kiló kenyér. Mindig lesz egészségügy, csak kérdés, hogy hány hónapot kell majd várni valamire. Tehát ezzel én nem értek egyet, hogy az összeomlás bekövetkezhet Magyarországon, de nyilvánvalóan rendkívül feszült helyzet alakul ki, mint hogy én szerintem már most is feszült helyzet van. Azért ez a gazdasági nyomás, amit itt 3 év alatt akár a munkavállalók, és még egyszer mondom, majd tegyem, a 2,5 milliós nyugdíjas társadalom a nyakába kapott, ennek lehetnek politikai következményei.
Ugye nagyon sokat beszélgettünk a magyar gazdaság kapcsán itt az elmúlt években, vagy már lassan évtizedben arról, hogy ugye a növekedésnek az egyik motorja az az volt, hogy elkezdtek sokkal többen dolgozni, egyébként az egész régióban. Ugye ennek vége, tehát többen már nem tudnak dolgozni Magyarországon, ha csak nem jönnek be. A másik oldal ez az autógyár volt, amikor az autókat veszik, akkor a magyar gazdaság egy kicsit jobban pörög, akár a régiós összehasonlításban is, hát az autókat most nem veszik, ez a baj, ez az összeszerelő üzem kérdés, amiről megint csak 10 éve beszélünk, hogy ez a két dolog most így rág szakadt szerintetek, hogy nem látszik az, hogy akkor mitől pörög a magyar gazdaság, ha új munkaerőt nem tudunk behozni, és hát lehet, hogy az autóinkat sem akarják most annyira megvenni, és az államnak sincs pénze építkezni, akkor senki nincs más.
2008-ban volt egy nagyon komoly gazdasági válság, és akkor a szlovák kollégák nagyon-nagyon felhívták a figyelmet, hogy ugye Szlovákiában nagyon komolyan ráépült az egész gazdaság az autóiparra, hogy véletlenül se kövessük ezt a példát, Magyarország keressen más ágazatokat. Nem sikerült, pedig lehetett volna, hát ott van a gyógyszeripartól kezdve, azért föl lehet sorolni számos olyan ágazatot, amiben igenis lehet még több hozzáadott értéket produkálni, és most nagyon jól bizonyította a globális piac azt, hogy ez így nem járható tovább. Ne felejtsük el azt egyébként, hogy ami a munkavállalói számot illeti, hogy a KSH tartalmazza a külföldön dolgozóknak is a számát, tehát ez a 4,5 millió munkavállaló ebből a szempontból exakt, de nem valós, mert nem határon belül van. És itt az a nagy kérdés, hogy mi lesz azokkal a cégekkel, azokkal a gyárakkal, amelyeknek az építése elindult, de a globális változások következtében ezek a cégek a tervhez képest közel nem fognak annyit termelni és annyi munkavállalót foglalkoztatni, mint amennyit korábban a propagandától hallottunk.
Ugye te elkezdted a német relációt feszegetni, ugye a magyar kormánynak van még egy ilyen bűvös szóháború. És én mindig úgy lehet megmondani, hogy ki milyen erős, hát mert összemérjük az erőnket. És akkor én azokra az országokra hivatkoznék elsősorban, amelyek közös történelmi sorsunk is volt, akár a szocializmusra és a KGST-re gondolok, és Közép-Kelet-Európába. És kérdéseket fogok feltenni. Hogy lehet az, hogy Magyarország, amelyik fegyver szempontjában nincs benne a háborúba, ugye évek óta döglődik a gazdaság, egy helybe toporog, és az a Lengyelország, amelyik 1,5 millió ukránnak adott otthont, itt gondoljatok a szociális ellátásra, az iskoláztatásra, az összes infrastruktúrát, amit a 1,5 millió ember igénybe vesz, ez az ország ebben az évben biztosan 3,5% fölött fog fejlődni. 1,5 millió ukránnal a nyakukba. Csehország. Ugye Németország, Csehország, és az Ukrajna kérdés. Hogy lehet az, hogy a velünk egy lakosságú 10,5 milliós Csehország, 1 millióval többen vannak, 350 ezer ukránnak adott otthont, jobban rá van cuppanva a német gazdaságra, mint a magyar, mert nem csak az autóipar van, a cseh textilipar, a cseh üvegipar, a cseh vegyipar, az teljes német kapcsolódása van. Ez a cseh gazdaság 2,5% fog felett emelkedni. Szlovákia, ami rossz példaként mondtak, Szlovákia is magasabban, gyorsabban fejlődik, mint Magyarország, egyébként 150 ezer ukránnak adott otthont az 5,5 milliós Szlovákia. Minden szám azt mutatja, hogy van más megoldás, van kiút. De nézzük meg például, hogy mennyi, milyen államadósságuk van. Hogy lehet az, hogy Magyarország folyamatosan a 75%, idén 76%-os GDP arányos államadósság szintje van, megnézem a csehet, 45%. Megnézem a szlovákot, 50. Megnézem a lengyelt, 55-60. Ezek az országok, és azért is nagyon fontosnak tartom, hogy ezt az összehasonlítást hozzuk, mert ezek közül Szlovákia kivételével se Csehország, se Lengyelország nem euró alapú gazdaság. Ugyanazokkal a problémákkal küzdhetnek a fizetőeszközükkel, mint a magyar. Mi történt 2010 óta? Az történt, hogy a cseh korona ugyanannyit ér euróváltásban, mint 15 évvel. A lengyel zloty 10%-ot értékelődött a 15 év alatt. Mi történt a magyar forinttal? 260 forinttal adta át a bajnai kormány, és most jó, szerencsés fuvallatban 380, 40-45%-kal csökkent az érték. Ez azt jelenti, amit a Tamás mondott, hogy a válság, megvannak a számok, amik mutatják, hogy mi történt itt 15 év alatt ezzel a hibás iparpolitikával, amit rázódult az ország, és most valóban vastagon nyeljük.
Akkor még beszéljünk munkaerő hiányról is, mert én foglalkoztatottság kapcsán azért erről beszélni kell, hogy akármiről, tehát nem csak az iparban, tehát mi akármilyen területen beszélünk, azért az elő szokott jönni, hogy már mindegy, kit csak vegyünk föl, mert nincsen munkaerő, és akkor az iparban ez úgy jelentkezik, hogy mi annó azt reméltük, vagy volt egy ilyen elképzelés, hogy akkor ez azt is jelentheti, hogy jobban megbecsülik azt, aki már dolgozik, és hogy majd a szakszervezeteknek lesz egy jobb érdekérvény képessége. Hát ez nem jött be, nem? Mert hogy így úgy látom, hogy ez nem sikerült.
Volt egy hullám, amikor ez volt, de most megfordult a trend. Tehát az teljesen jól látszik, és ez egyébként a minimálbér tárgyaláson is nagyon-nagyon végül is kijött, hogy ma már a munkavállalóknak egy jelentős része, aki adott esetben azon gondolkozott, hogy ott hagyja a cégét, ma már megfontolja azt, hogy ott hagyja-e. Ez jól látszik a különböző összeszerelő területen, és az is látszik egyébként, hogy nagyon nehéz már új munkahelyet is keresni. Tehát megnőtt az előző időszakhoz képest az álláskeresési idő, és bajba vannak egyébként azok a cégek is, akik mondjuk munkaerőkölcsönzéssel foglalkoznak, és beimportáltak egy csomó külföldi munkavállalót, telítődött ez a piac is. Nagyon nagy a csend.
Na, de Magyarországon éppen amit te mondtál, nem magas hozzáadott értéktartalmú termékeket állítanak elő, ebből ugye következett az, hogy az Orbán kormánynak az a politikai üzenete, ami most persze nem igaz, mert éppen azok miatt, hogy külföldön is beszámolják, de gyakorlatilag egy extenzív fejlődés történt, föltöltötték. Tehát nagyon szoros az összefüggés azzal, hogy egy olyan iparpolitikát hirdetek meg, ahol nem az egészségipar, nem a zöldipar, nem a gyógyszeripar, nem az, ami azt valóban, hogy szellemi tőkével és magas oktatási szinten jár együtt, hanem idehozták tömegével, egyrészt felszívták Magyarországról azt a képzetlen munkát, elérték ezt a 4,5 milliós bűvös számot, hogy most ennyi adózó legyen, ráhoztak még 200-300 ezer szintén képzetlen munkáról. Most ez megállt ez a dolog, és most szerintem ilyen kivárási helyzet van, hogy ezzel mi lesz, de ez nyilvánvalóan mutatja, és a számok is ezt mutatják, hogy gyakorlatilag nem tudunk előrelépni, mert ezekkel a termékekkel ma már megjelenni. Ezen a borzasztó erős piacokon már nem lehet. És azok a megoldások, amit még mondunk hosszú idők óta, a szakszervezetek is mondják, és a vállalkozók is, hogy itt az államnak nyilvánvaló az oktatásba, képzésbe, szakképzésbe tolni kéne ezerrel a pénzt, első helyen én még az egészségügy elé teszem, mert ez a jövő, ez mai napig nem történik meg. Nos, ha ez nem történik meg, akkor ebből a kátyúból nem lehet kimászni.
Az akkumulátor gyártás tűnt így a vészmegoldásnak, és voltak is egyébként olyanok, most pár évvel ezelőtt, amikor mi nem tudtuk, hogy majd mi lesz az autóiparban, hogy akik azt mondták, hogy persze most várni kell, de ezek majd megépülnek, és akkor majd nagyon jó lesz Magyarországnak egy ideig. És jöttek a kritikák, hogy kell ennyi, hogy a víz, ami kell hozzá, nagyon sok minden, de hát ugye a kormányzatnak is ez egy nagyon-nagyon sokszor elmesélt története volt, hogy mi itt egyfajta akkumulátorgyár nagyhatalom leszünk. Ez nem sikerült? Ez egy tévedés volt? Ez még bejöhet? Parancsoljatok.
Amikor ez a kérdéskör napvilágot látott, és az asztalra került a kormányzat részéről, akkor az tény, hogy óriási verseny volt a különböző országok között, hogy hol legyenek akkumulátor cégek, és kik fogják ezeket az akkumulátorgyárakat felépíteni. Nyugat-Európában elsősorban nyugati vállalkozások telepedtek le. Magyarország az a kivételes ország, ahol a keleti nyitásnak köszönhetően, és ezt egy kicsit iróniával mondom, beengedte azt a kultúrát, munkakultúrát, amelynek következtében teljesen más struktúrában épültek föl a gyárak. Hangsúlyozom, a gyárak továbbra is épülnek, de ebből a gyárak épüléséből tulajdonképpen 3 telephellyel 2 cég működik, úgy ahogy. Ugye volt egy felfutás, ez az idei év, ez egészen kaotikus volt, hol csúcstermelés volt mondjuk az SK esetében, hol pedig, hát ha nem is állásidőt, de a termelés teljes visszaesését tapasztaltuk. Ott, ahol van rendezett munkaügyi kapcsolat, és én ezt az SK-nára jellemzően mondanám, ott normális viszonyok között is lehet foglalkoztatni. A Samsung esetében ez nem mondható el, és nézzük meg, hogy a Seattle, bár rengeteg ígéretet tett, hogy most nyitja meg, most kezdje el a termelést, már majdnem csúcson van, semmi nem történt, mindig a tesztüzemet mondják, és például a másik két akkumulátorgyár, ami Nyíregyházában és Debrecenben is épül, az inkább a 2027-re tervezi az indulását. Ez jól látszik egyébként a globális piacon elindult változások következtében. És hogyha megnézzük azt, hogy 2035-ös BÜV határidő az Európai Unió átgondolásának köszönhetően nem preferálja már annyira az elektromos autók kizárólagos gyártását, ez további kérdéseket fog felvetni, ami az akkumulátorgyártást illeti.
Én csak folytatom a sort, tehát nekem a legnagyobb problémám ezzel a hirtelen, na most akkor akkumulátor nagyhatalmak leszünk, víz és energia meg egyebek nélkül. Nekem önmagában az, hogy Magyarország ebbe az üzletágba belevágott, nekem ezzel nincs problémám. Nekem az a problémám, hogy ez a kizárólagosság, hogy egy gazdaság, egy ilyen nyitott gazdaság ennyire egy számra tegyen el a ruletten, hogy ez majd bejön, ezt tartom rettenetes bajnak, és ezt például éppen azokról az országoknál lehet látni, Lengyelországnál és Csehországnál, hogy egyáltalán nem csak erre tettek rá. Lengyelországban olyan közlekedés fejlesztések vannak, hogy ez elképesztő. 1000 kilométer vasutakat építenek, tehát másfele is tudnak fordulni. A csehipar tradicionálisan természetesen, de most is igaz, hogy a Skoda Volkswagen csoport tagja, de emellett fejlett vegyipar, fejlett ruhaipar, fejlett. Magyarországon minden erre van kihegyezve, és van még egy probléma ezzel, a támogatáspolitika. Ezek a nagy cégek, akiről a Tamás beszél, és a távol-keletiek, kaptak beruházási támogatást, és amitől a hajon föláll, foglalkoztatási támogatást. Azért álljon meg a menet azért, hogy hozzák a távol-keleti munkaerőt. És az arányokat is nagyon fontosnak tartanám, és ez a közelmúlt aktualitását idézném nektek. Talán emlékeztek, két hete a parlamentben is nagy garral bejelentették, hogy 11 pontos vállalkozói támogatás jön 80 milliárd forint értékben. Ez körülbelül 300 ezer vállalkozást érint. A Samsung meg egyedül kapott 130 milliárdot. Tehát a magyar kis- és középvállalkozó szféra, amiket állandóan védeni kell, óvni kell a széltől is, segíteni, kivinni őket az exportpiacra, ők kaptak 80 milliárdot, azért szeretném mondani a 80 milliárd, lehet, hogy a kedves hallgatónak a matek egy kicsit nehéz lesz, a 80 milliárd forint, az pontosan a magyar GDP-nek a 0,1%-a. Na, ezt kapta a kisvállalkozói szféra. Ezek után a Samsung kapott forró pénzt, 130 milliárdot. Tehát a támogatáspolitikával is óriási probléma van, tehát olyanokat támogatnak hatalmas összegekkel, és azért a Gödi Samsung, szabad mondanom, ugye, hogy hát egy kicsit pöttyös cég. És oda-kóda lökök 130 milliárdot, itt meg hagyom őket megfulladni ebbe a helyzetbe, és a magyar KKV-szektor egyébként fuldoklik, és a minimálbér, amiről még nem beszéltünk, na ez a minimálbér, amit most megemeltek 11, illetve 7%-kal, ez nem a multinacionális cégeket fogja agyoncsapni. Ezek a határ mentén dolgozó kereskedőket, vendéglátókat, mint az a környék már megy külföldre vásárolni, és ott fognak állni az alacsony nyugdíjasokkal, a közmunkásaikkal, mert mindenki elmenekült már onnan. Tehát igazából ez egy rendkívül rossz súlyozás történt, és egy rossz hír van azért még a temetető, lassan épülnek meg a beruházások. Az egyik, hogy nem fordulnak termőre, ezt ugye említetted, a másik probléma, hogy ezek itt maradnak a nyakunkon. Tehát abba senki ne álmodozzon, hogy majd lebontják őket, mert nem. Ez mint a stadion. Hát egyszer megépült, azt fönn kell tartani. Ha ezek a gyárak megépültek, és ez az üzleti filozófia nem vált be, ettől még ezek a gyárak ott lesznek Debrecenben és Szegeden.
Ami nagyon érdekes, hogy például Spanyolország is kinyitotta a lehetőségeit az akkumulátorgyártásra, és most már olyan közös vállalkozások jönnek létre Spanyolországra, Európai Uniós tiszta támogatással, például a Stellantis és a Seattle közös akkumulátorgyártást és fejlesztést visz nagy mennyiségben, ami szerintem azt fogja eredményezni, hogy a tervhez képest a debreceni gyár jóval kevesebb és kisebb kapacitással fog működni, mert ennyi akkumulátor nem szükséges Magyarország vagy Európában, és akkor még nem is beszéltünk a Trump-féle Európát sújtó extra vámmal, ami még jobban ösztönzi azt, hogy ezeket a gyárakat teljesen át kell gondolni beruházás és termelés szempontjából.
Na reménykedtem, hogy Trumpot el tudjuk kerülni, de majd segít nekünk a védőpajzson, a pénzügyi védőpajzson, ami nem tudom, hogy mit jelent, és nem tudom, hogy hol van a pénz, de sok jót tesz a magyar gazdasággal Donald Trump. Idézőjelben.
Én nem láttam a védőpajzsot.
Hát de beszélnek róla, azt mondta a miniszterelnök, hogy meg lesz. Hát most akkor és milyen érdekes, azt nem tudom, figyeljétek, hogy egyszer elbizonytalanodtunk a pénzügyi védőpajzs kérdésre, én biztos, hogy elbizonytalanodtam. Utána a magyar kormány az Európai Unióhoz fordul, és 10 milliárd eurós hitelt akar felvenni az uniótól. Ezt megint különösen nem tudom kezelni, hogy először kimegyek Brüsszelbe verekedni, de közben megtartom a kezemet, hogy kellene egy 10 milliárd eurós hitel, és akkor ez megint miért rossz üzenet? Ez azt jelenti, hogy a magyar költségvetés iszonytató problémában van, azt jelenti, hogy az osztogatás folytatódni fog, és azt jelenti, hogy az ország adósságállománya növekedni fog. Ezt nem én mondom, ezt a most napokban megjelent Fitch Ratingsnek az összefoglaló elemzése, hogy mivel jár az, amikor az Orbán kormány körbe kalapolja és tarhálni akarja a pénzt, hol az Egyesült Államokból, hol az Unióból.
Miközben az Unió biztosított olyan hitel lehetőségeket és támogatásokat, amelyek nem kerülnek extra pénzt.
És amik már idén nem fognak tudni megszerezni, amelyet tudjuk, hogy elvesztek.
Igen, ahogy a kutyapárt mondta, nincs feléje védőpajzs, és akkor kapcsolódva...
Ez annyira tetszik neked, hogy már minden műsorban elmondod.
És akkor kapcsolódva az előző kérdéshez, hogy megbukott-e az akkumulátorgyártás, illetve Dávid Ferenchez, hogy hát ezek itt maradnak velünk, ezek a gyárak, bármi is legyen. Ennek kapcsán az önnek kérdésem, hogy most politikai szándékot félretéve, tehát hogy ezt vegyük ki a képletből, de hogy lehet-e egyáltalán, ha nem is hátraarcot fújni, de kicsit áttenni a prioritásokat, hogy mire is szeretne Magyarország támaszkodni, hiszen pont erről beszélünk, hogy nincs versenyképes munkaerő, hogy nincs olyan oktatás, hogy ennél innovatívabb iparágakra építkezzünk, és hogyha lenne, az mondjuk egy generáció múlva lenne.
Már meg is válaszoltad a kérdést. Tehát, hogy azzal, hogy egy generáció van-e. Tehát az, hogy itt egy érezhető fordulat legyen, hisz azért nem mentjük fel a gazdasági minisztert, én biztos nem, de ez azért nem az ő 4 éves tevékenysége alatt történt. Tehát ez, ami történik, ez egy 15 éves projekt, egy 15 éves folyamat, aminek most egyébként a szakadék alján, vagy még van még lejjebb természetesen, de ez azt jelenti, hogy a kikapaszkodás sem egy kormányzati ciklusa. Tehát az, amit te joggal feszegetsz, hogy akkor nyissunk meg új utakat, én még az akkumulátorgyártáson belül is azt gondolom, hogy én nem vagyok műszaki ember, tehát félbe mondom, hogy állítólag már vannak modernebb technológiák az akkumulátorgyártás, ez például nem tartanám kizártnak, hogy ebbe gondolkozzanak. És azokat, amiket már Tamás is említett, meg én is említettem, hogy igenis akkor meg kell, hogy annak ellenére tudjuk azt, hogy ez 4 év alatt egy ciklus alatt nem fog menni, ahogy nem lehet az oktatási rendszert 4 év alatt rendbehozni, vagy a nyugdíjrendszert nem lehet 4 év alatt rendbehozni, egy ilyen iparpolitikát, mint egy nagy tankhajót elfordítani, ez 6-8 évbe is belekerülhet, a rossz hírem az, hogy a világ meg közben megy előre. És még van még egy mondat, ami nem biztos, hogy szimpatikus, és a kormány biztos, hogy nem fogja kimondani. Mondani, hogy ezeket a még el nem kezdett beruházásokat, azokat nem kell már elkezdeni. Tehát újabb ezeknek a kiegészítő beruházásait, még akkor is, hogyha államközi szerződésen alapulnak, akkor is tudni kell bátran nemet mondani, ez a kormány biztos, hogy nem teheti meg. Egy másik kormány mondhatja azt, hogy új mez van, új korszak van, már pedig úgyis új korszak következik egyébként április 13-a után. Éppen beszéltük elnök úrral még a műsor előtt, ha maradnak a mostaniak, ha mennek a mostaniak, ez így tovább biztosan nem mehet.
Ami az akkumulátorgyártást illeti, szerintem is itt a technológiák tekintetében lehet kibújó vagy kitörési pont. Mondjuk nem autóakkumulátorokat gyártanak, hanem a most is megtámogatott más energiatárolási technológiák vagy termékek gyártása kerül előtérbe. Ami a más ágazatokat illeti, azért szépen csendben a fegyverkezés. Azért, ha megnézzük az elmúlt fél évet, vagy egy évet, Magyarországon számtalan, és itt elsősorban a Rheinmetallra gondolok, számtalan olyan beruházás történt fű alatt csendben, amely kifejezetten a fegyveripart erősíti Magyarországon. Hogy ennek mi lesz a következménye, és hogy ebben ki profitál, az számomra egy nagyon nagy kérdés. Az látszik, hogy ott a foglalkoztatás terén is nagyon komoly kérdéseket vetett föl az elmúlt időszakban ezeknek a cégeknek a bejövetele.
És ugye arra kértünk uniós pénzt, azt tegyük hozzá, védelmi fejlesztésekre, csak nem biztos, hogy kapunk, de zárója bezárva, az jutott eszembe, mert emlegettétek itt a minimál bért az előbb, és megéreztem a vita lehetőségét közöttetek, hogy bele tudnátok-e még abba élni magatokat, Tamás nyilván, hiszen te szoktál szakszervezeti oldalon bértárgyaláson üldögélni, Feri már régen volt a VOSZ főtitkára, de mégiscsak ti egymással szemben ülnétek egy olyan békeidő, amikor az ember VOSZ főtitkár marad, és nem lesz politikus valamilyen okból, hogy nézett volna ki szerintetek egy jó bértárgyalás most, amikor minimálbérekről meg garantált bérminimumról beszélünk. Én szívesen leszek a kormány, aki beígéri a szoszhoz csökkentést, aztán meggondolja magát a végén, de nyugodtan mondd el, Feri, te, hogy akkor 11%, 13%, 9% inkább, vagy hogy van ez szerinted? Szerintem Tamás meg majd panaszkodhat.
Értem én, hogy lépre akarsz csalni, abszolút világos a dolog.
Nem
én nem a mértékekkel vitatkozni, mert miután nem vettem részletekben a tárgyalásokkal, még olyan háttérinformációim sem sincsenek, mint amely a Tamásnak van. Én nekem a legnagyobb bajom ezzel a történettel, nem a 11, nem a 13, nem a 7, nem a 9, nem mennék bele a matekba, hanem, és nyilván abba sem mennék bele, amit némi malíciával mondtál, hogy hát az 1% szocho, hát először az 1% szocho, az a költségvetésben 200 milliárd forint, a magyar vállalkozó is például ez úgy elkenődött volna benne, hogy szinte semmit nem számít, és nem érnek hozzá, hogy erről az egészségügynek, erre a pénzre azért igen nagy szüksége van. Nekem az volt az indítóba a legbosszantóbb, nem ami most történik, hanem amikor meghirdették ezt a 3 éves ciklust, hogy a 3 éve kötnek bértárgyalást, nem idegenkedek én egyébként a több éves bérmágás, én is kötöttünk a 2006-os, 7-es, 8-as években, be is ütött a válság a harmadik évbe, zárójel bezárva, tehát ismerem, lélektanilag is ismerem, 25 évig ebbe szenvedtem ilyen kollégákkal, mint a Tamás körülbelül, de volt ott szenvedés rendesen, de amit lényegesnek tartok, hogy emlékeztek, hogy kezdődött? Hogy a miniszterelnök bekiabálta valamelyik tévéadóba, hogy 1 millió forint lesz az átlagkereset, és ugye 1000 euró lesz a minimálbér. Innentől kezdve gyakorlatilag feltételrendszer nélkül, minden nélkül ki volt adva az aktuális kormányzati tárgyalónak, hogy már pedig ezt el kell érni. Ez olyan volt, mint a Szentírás. Én persze akkor gúnyosan már csak magamnak mondtam, persze el lehet érni ilyen pénzt, de kérdés, milyen inflációs következmények és milyen költségvetési hiánya. Hogyha a magyar állam komolyan gondolta volna ezt a célt, és nem csak egy szlogen lett volna, olyan jó hangzik, ez is lehetett írni, az egyiket Európa mondja be, a másikat egyébként bemondja forintban, aztán összekeverik az átlagbért az átlagkeresettel, hát ugye, mint láttuk, a gazdasági miniszter sem tudja, hogy mi a különbség a nyugdíjminimum meg a bérminimum közt, tehát kb. Itt állunk szakmailag. Most azt gondolom, hogy egy sokkal körüljártabb módon, sokkal kisebb kormányzati politikai ígérettel lehetett volna egy értékesebbet, nagyobb garanciaelemekkel, és a kormány ebben a helyzetben is, most csak te mondod, hogy eljátszod, a kormánynak nem csak az a dolga, hogy az arénába összeengedje a feleket, maradjunk, akkor én mondjuk, amik a te meg a toreádor, hanem az is, hogy egy olyan játékszabályrendszert hozzon, és úgy vezesse a meccset, hogy nem előkelő idegen. Itt igazából elvették a labdát a szociális partnerektől azzal, hogy bemondta a végeredményt, tehát minek focizunk. És azt próbálták. Most rájöttek arra, hogy nem megy. Ez egy nagyon nagy politikai kudarc egyébként a kormánynak, nyilvánvalóan ez kudarcként érik meg. Tehát én azt gondolom, hogy az indulásnál rontották el a történetet rendkívüli módon, ezzel egyébként degradálták a szociális partnereket, azt eddig is tudtuk, hogy a szakszervezeteket nem nagyon komálják, ezt meg Szijjártó miniszter úr egyszer ki is nyilatkozta, nem játszunk szakszervezetesdit. Hát a vállalkozói szférát meg úgy érzik, hogy fejős tehén. Tehát lehet bírni. Itt is megint nem tettek kül, tehát itt a kormánynak olyan központi intézkedéseket kellett volna tenni, a költségvetés kiadásainál olyan átcsoportosításokat kellett volna végrehajtani, ami azt eredményezhette volna, hogy egy méltányos megállapodás szülessen. Kérdezzük meg a Tamás, gondolom megfogod, hogy ő hogy éli ezt meg, hogy mit ér ez a bérmegállapodás a választások előtt 2,5-3 hónappal.
Szerintem a kormány, én nem értek ezzel egyet, részével mindjárt mondom. A kormány ezt a 3 éves megállapodást, ezt nagyon jól kitervelte.
Idézőjelben jól?
Igen.
Ja jó, akkor igen.
Az ő szándéka az volt, hogy minél jobban súlykolja azt, hogy ebben az időszakban hogyan nőttek a minimálbérek, hogyan nőtt a kereset. Senkit nem foglalkozott azzal, hogy a szociális partnerek igazából véve milyen tárgyalásokat folytattak egymással, és itt a szociális partnerek, a munkáltatókat és a szakszervezeteket érintem. Nem. Tehát a kormányzatnak nagyon jól forgatókönyve volt.
A plakáton is volt a 13.
Ez pontosan erről van.
Plakátoktól. Nem mondjátok, hogy jó.
Hát ez ebből a szempontból semmiképpen nem jó. Ez a kormányzatnak jó, mert ezt ki tudta plakátolni. Ez a mostani megállapodás is erről szól. Ő azt játszotta el, és a mai napig ezt mondja, ugye Orbán Viktor egy pénteki szeánszon azt mondta a közrádióba, hogy a szakszik megállapodtak a munkáltatókkal. Hát azért álljon meg a menet. A kormányzat meg szépen hátradőlt, és úgy csinált, mintha semmi köze nem lenne, belógatta ezt az 1%-os csökkentést. Szó nem volt egyébként korábban, csak valamit neki is mondani kellett, hogy elhitesse, hogy ő os partner ebben a versenyszféra konzultáció Gitte egyetlen, és egyszerűen rá tukmálta a szociális partnerekre az egészet.
Mit mondod, hogy vitatkozunk? Hát ugyanazt mondod, mint én.
Én nem állapodtam volna meg, mert a kormányzat egyébként például szerintem a garantált bérminimumot magasabb értéken tartotta volna, vagy hirdette volna ki. Egyébként a kedves rádióhallgatókat szeretném felhívni a figyelmet, hogy nincsen kihirdetve még a mai napig sem a garantált bérminimum, sem a minimálbér, érthetetlen okokból kifolyólag.
Egy Facebook videóban aláírta pedig.
Mindenki mindent aláírt. Mindenki mindent aláírt, nem csak Facebook videón, hanem ott voltak a különböző szereplők is, nagyon-nagyon nagy, széles mosollyal írta alá mind a 3-3 képviselő is, és még ráadásul a szakszervezet részéről disznuszokat is lehetett hallani, miközben ezzel a megállapodással, a garantált bérminimum alacsonyabb tartásával egyszerűen le fogja degradálni a szakképzett munkaerőnek az értékét, le fog csúszni a minimálbér szintjére, megnehezíti a munkavállalóknak a tárgyalását a vállalati szinten, mert azért valljuk be őszintén, hogy egyre kevesebb a minimálbérhez tartozó munkavállalók száma, és egyre több a garantált bérminimum, csoporthoz tartozó munkavállalók száma, és itt van még egy kérdés, hogy államháztartás szempontjából, bevétel szempontjából, hogyha a garantált bérminimumot is mondjuk 11%-on tartotta volna, akkor az államháztartás tekintetében még plusz bevétele is lehetett
és
volna.
A fogyasztás, ne felejtsd.
Így növelhetné a fogyasztás is, tehát teljesen érthetetlen ez az egész. Én szerintem Paprika Jancsi módjára elbábozottak a két szociális partner a két oldallal, és ahogy ezt Dávid Ferenc is mondta, a VOSZ megkapta a 90 milliárdot.
Nem a VOSZ kapta meg, a magyar
munkavállalkozók kapták. A kisvállalkozások megkapták.
VOSZ-nak elég lenne egy pár éve 80 milliárd.
Ott van a KAVOSZ kártya, az mindenféleképpen egy kifutási lehetőség. Ezen érdekképviselet Egyesületnek, a Gyáriparosok Országos Szövetségének a tagvállalatait kell megnézni, ők meg az elmúlt időszakban a forintárfolyam játéknak köszönhetően tulajdonképpen a béremelésnek egy részét jelentősen finanszírozták, tehát nem kellett plusz bérköltséggel számolni, és rengeteg nyereséget vittek ki még 2024-ben is, csak meg kell nézni a beszámolókat.
Most akkor legalább látjátok, hogy nekem milyen nehéz sorsom volt 25 évig, mikor a szakszervezetekkel tárgyalni kell, de most viszont komolyra fordítva, igazából a véleményünk 90%-ban ugyanaz. Tehát itt egy lehetetlen helyzetet hoztak létre, a 3 éves bérmegállapodás idejét. És van még egy ellentmondás, amire felhívnám a figyelmet. Tamással ezt beszéltük is, hogy a bérek jóval gyorsabban emelkednek, mint a nyugdíjak, még ilyen helyzetben is. Én kiszámoltam, meg is írtam egyébként egy cikkben, hogy ha 1-2 évig ezek az Orbáni ígéretek mennek, hogy 13-12-t, tehát a nominális kereset ilyen ütemben emelkedik, akkor gyakorlatilag 2 éven belül ha tegyük föl, 1 bérminimum lenne, de közelítik a 2-t, tehát 1 bérminimum lesz, a magyarországi átlag nyugdíj az alacsonyabb lesz, mint a minimálbér. Na, ezt majd magyarázzák el azoknak az embereknek, akik 40-45 éve dolgoztak, ezek 1 millióan vannak az országban körülbelül a 2 millióból, nem azért van az át, de a medián nyugdíj így jön ki, 1 millió ember, 1 millió embernek 60-65 éves korában, 40 év után kevesebb lesz a nyugdíja, mint annak a 18 éves kislánynak vagy srácnak, aki most jött ki a szakközépiskolából. Ebben tényleg az a borzasztó a bérpolitikájukban is, meg a nyugdíjpolitikájukban is, attól függetlenül, hogy igazságtalan, hogy amikor arról beszél ez a fordított Kasszandra címet viselő gazdasági miniszter, meg semmelyik jóslata nem jön be, soha semmelyik nem jön be, hogy ő beszél a fogyasztás emeléséről, és széles társadalmi rétegeket, beleértve a legalacsonyabb keresetűeket, beleértve az 1 millió nyomornyugdíjast, aki nem vinné ki a pénzt az országból, aki nem utazná el, hanem becipelné a vegyesboltba, azoknak a jövedelmét szisztematikusan tapossa le. Ezért értünk nagyon egyet, hogy egy nagyon-nagyon csibész kormányzati játék folyik, egyrészt végrehajtó hatalomként, másrészt munkaadóként. Magyarország legnagyobb munkaadója a magyar kormány. És milyen érdekes, ha nézitek. Állandóan belebrekeg és kényszerít az üzleti szférába, ahol nem tulajdonos és nem munkáltató, és a sajátjait csak akkor kezdi el masszírozni, amikor kitör a pánik. Milyen érdekes, hogy a Covidra, az orvosok bérére akkor jöttek rá, amikor Covid volt. Milyen érdekes, hogy a pedagógus bér már akkor volt, amikor már majdnem fölgyújtották a palotát. Tehát egy rendkívül ellenszenves dolog, hogy ott kotorászik mind, ahol nem kéne kotorászni, és ott, ahol neki munkaadói felelőssége van, ott egy stratégiai ágazatokról van szó, az oktatás meg az egészségügy, ott csak akkor nyúl hozzá, ha fölgyújtották a házat. Egyébként csúnyán beszél velük, ráengedi, tárgyal a pedagógus kamarával, de nem tárgyal a pedagógus szakszervezetekkel, tárgyal a szakápolói kamarával, de nem tárgyal az orvos szakszervezettel. Ez egy nagyon-nagyon, mert már igazából aki régi motoros, a Tamás is régi motoros, ezt azért már mi mind látjuk, hogy ez a játék megy. Tehát itt egy valóban egy nagy parasztvakításnak és színjátéknak vagyunk a tanulói. Ezért mondom azt, hogy mi nagyjából is 90%-ból egyetértünk, és azért hozzáteszem, persze mi ugyanabban a meccset néztük az elmúlt 30 évben, és ezért nem ér meglepetés minket, hogy ez a meccs ez most is ugyanúgy zajlik.
Akkor visszatérnék oda, hogy az imént, amikor Tamás azt mondta, hogy a fegyvergyártás lehet az új adóász, vagy legalábbis egy ilyen feltörekvő iparág, akkor én gyorsan kikerestem azt a 2022-es esetet, amikor a Borsodi Általános Gépgyárban eltűnt egy gyártósor, ahol 25 millió lőszer gyártására lett alkalmas, és oké, tehát, hogy nem tűnnek el minden nap a gyártósor.
És
csak nincs ott egy gyártósor, hát ez teljesen érthető.
A kecskeméti mígnek nem tűnt el a NATO kompatibilis repülőtéren az agya.
Hát az csak alkatrészek. De azok csak Riheros rozsdás alkatrészek voltak.
Csak ellopták.
Gyárba is valószínűleg ez hát, a 25
persze, jobb családokban is előfordul persze, hogy egy János is mondta, az embernek eltűnik egy gyártósor. Csak így azt akartam mondani, hogy ha azt nézzük, hogy az akkumulátorgyárak milyen szabálykövetően, és hú, de nagy idézőjelet mondtam, most tartják be mondjuk a környezetvédelmi és biztonsági előírásokat akkor, és mondjuk vesszük ezt a történetet, akkor én annyira nem lennék nyugodt, hogyha Magyarország most hirtelen a fegyvergyártásra akarná építeni a gazdaságát.
Szerintem senki sem nyugodt ebben a kérdésben. Én szívesebben látnám azt, hogy a különböző oktatási rendszereket fejlesztenénk, vagy adott esetben olyan szolgáltatásokat hoznánk Magyarországra, amelyeknek a munkavállalói nem Iránból, Pakisztánból és különböző országokból jönnek. Az látszik, hogy például azok a cégek, amelyek egyre inkább Magyarországot választják bizonyos szempontból, hogy a különböző szolgáltatásokat, legyen az bérszámfejtés, központi számlázás és a többi, logisztikai elszámolás, azok már nem magyar munkavállalókat foglalkoztatnak. Itt tízezres nagyságrendről beszélek, és egyszerűen senki nem szól semmit erre.
Én hogy mondjam, ugye mindig át szokták mondani ellenzékiekről, hogy mi háborúpártiak vagyunk, és megpróbálom bebizonyítani, hogy én nem vagyok az, úgyhogy hiszel senki, természetesen, de most nem érdekes. Ma a fegyvergyártásnál mindig ugye két arca van a dolognak. Egyrészt nyilvánvaló a dolog, tudja mindenki, hogy egy fantasztikus nagy üzlet lehet benne, és azt is tudjuk, hogy a fegyvergyártás egyébként a civil technológiába át szokott menni, tehát a fejlődésnek egy útja egyébként. De ugyanakkor azért mindig összeszorul az ember szíve, amikor a fegyvergyártásról, hogy azért itt ugye ember élet kioltására alkalmaz eszközök, és az a baj, hogy mi ráadásul ilyen agresszíven mondják, mert ugyanis akkor van ez a Hári János típusú honvédelmi miniszter, aki ott ugrál a színpadon és magyarázza, hogy milyen jó dolog a fegyvergyártás. Én úgy gondolom, hogy a fegyvergyártás az üzleti megközelítésben lehet, hogy mondjam, egy járható út, tehát én ezt elfogadom, hogy az élet ilyen, de azt a nagy örömöt, hogy most a Közép-Kelet-Európa legerősebb hadseregét fogjuk építeni, és majd mi megmutatjuk, hogy mi történik, és egyébként meg szuverének maradunk, mindig körülni ezek itt a környéken, vajon ki ellen tudnánk mi itt a környéken bármit tenni, azzal, akivel, hogy mondjam, attól én is nagyon félnék, hogy bárkivel konfliktusba keveredni, tehát a fegyvergyártáson óvatosan félrehúzódóan viselkednék, hogy oké, üzletileg ez menjen, de nem boldog a szívem, hogyha sokat beszélünk a fegyvergyártásról, annak előbb-utóbb következményei vannak.
Miniszterelnök úr, kibirkózza majd neked, hogy ne legyen háborús konfliktus Brüsszelben. Van még 3 percünk arra, hogy szép keretbe zárjuk a beszélgetést. Nem olyan, hogy láttam egy grafikont, egyébként a Vakmajom tette ki, ami arról szólt, hogy hány kiló kenyeret lehet venni most egy havi átlagfizetésből, 22-ben és 25-ben. Elképesztő sokkoló a különbség, csak el akartam mesélni, hogy általában reálbér emelkedés van, de hogy azt kérdeztem az elején, hogy jobban élünk-e, mint 4 év múlva, jobban fogunk élni, mint most? És van rá fejenként nagyjából 1 percetek.
Ezt azért nem fogom tudni megválaszolni, mert az elmúlt időszak bértárgyalásain a cégvezetők azt mondják, hogy annyira nagy a baj, hogy 1/4 évnél tovább nem tudnak tervezni, és nem látják a jövőt. Én azt gondolom, hogy ugyanez a probléma, ha választ és korrekt választ kéne adni erre a kérdésre. Biztos vagyok benne, hogy én nem tudnék most erre határozott választ adni, reméljük.
De hát, hogyha valakinek erre a kérdésre választ kéne tudni adni, az nem egy nyugdíjas VOSZ főtitkár, és nem egy aktív ágazati szakszereti vezető. Erre nem úgy, ahogy szokták mondani, hogy bemondunk egy számot márciusban, és már tudjuk áprilisban, hogy nem igaz. Ha valakinek valamiféle pályát kéne mondania, az a gazdasági miniszter, aki azt mondaná, hogy körülbelül milyen pálya rajzolható ki. Na most látjuk, hogy ő, aki minden információ birtokában van, ne felejtsétek el, ő nem csak a gazdaságért felelős miniszter, ő a pénzügyminiszter is egy személybe, tehát a bevételi oldalt is látja, és látja a gazdaság mozgását. Na most, ha ő sorozatban mondja a hülyeségeket, és egyébként még az előjelet se találja el, akkor igenis én visszautasítom a kérdést, hogy egy szakszervezeti vezető vagy én bármit mondjak, mert abban a hibában nem szeretnék esni, amit itt a miniszter sorozatosan eszik, hogy össze-vissza mondja a telefonszámokat, és még véletlenül sem. És megtévesztik a magyar társadalmat, és illúziót keltenek a magyar társadalomba, és utána az év vége fele pontosan látjuk, hogy a magyar gazdaság ebben az évben megint padlót fogott, és a jövő évben se jártjuk a kijáratot. Ez a borzasztó. Ha ilyen helyzet van, akkor nem lehet bérekről, nyugdíjakról objektív módon nyilatkozni, tehát csatlakozom hozzá, hogy félve nézünk és aggódva nézünk a jövőbe.
Hát urak, boldog karácsonyt!
Békés ünnepeket!
Kellemes ünnepeket!
Köszönjük szépen, hogy eljöttetek! Dávid Ferenc közgazdász, a DK képviselője, a VOSZ nyugdíjas főtitkára, és Székely Tamás, a VDS elnöke. Voltak a vendégeink, gyertek jövőre is! És ezzel a mai műsor pedig véget ért. Elkészítésében Simon Erika, Studer Dániel, Nemes Dávid és Král Kevin voltak a segítségünkre. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Selmeszi János. Minden jót kívánunk.
Reggeli gyors. Nem marad le semmiről. We'll be right back.